Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, énekeljük először az Isten tiszteletünk kezdetén az új énekes füzetünknek a 172. énekét, Találkozni jöttem veled, Istenem.
Jöttem veled, Istenem, te jól ismersz engem, nincs kitárom a szívem, itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem, itt vagyok, Istenem, leteszem életem, itt vagyok, Istenem. Hogy halljam hangodat, itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akaratodat. Vágylak megismerni téged, Istenem, szent lelkedben járni és élni szüntelen. Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem, itt vagyok, Istenem, leteszem életem, itt vagyok, Istenem, hogy halljam hangodat, itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akarat.
Sok szeretettel köszöntjük azokat, akik most itt is vannak, vagy otthon vannak, és néznek minket, hallgatnak minket. Hát nagyon nagy szegénységnek éljük meg, hogy akik most messziről néznek, azokkal nem ölelkezhetünk, és nem puszilkozhatunk, ahogy szoktuk. De hálásak vagyunk, hogy most még többen együtt lehetünk, és tudjuk, hogy még a vidékről, sőt még külföldről is nézhetnek minket. Sőt, még az ágyban fekvő betegek is hallhatnak és láthatnak. Isten áldja meg mindnyájunkat. Néhány hirdetést mondok. Elsősorban az, hogy aki beteg lesz és karanténba kerül, az mindenképpen szóljon nekünk. Jó? Tehát ezt kérjük vagy nekünk személyesen, vagy pedig Polgárné Áginak. Hallottuk már, hogy a csoportok azért találkoznak hétközben Skype-on, vagy egyéb technikai eszközökön. Bátorítjuk is ezt, hogy folytassátok is ezt, aki tudja, meg tudja csinálni. Nem tudjuk, hogy meddig tart ez. Reméljük, hogy a nyári táboraink nincsenek veszélyben, de majd meglátjuk, követjük a híreket, és hogy húsvétra mi történik még, hogy a húsvéti úrvacsoránk hogyan lesz, azt még nem tudjuk. Mindenképpen kommunikáljunk, hívjuk egymást is, érdeklődjünk egymás felől, bátorítsuk egymást, imádkozzunk egymásért és a világért. És az is felmerült, hogy aki nem tud most persejpénzt adni, mert persejbe szokott adakozni, azt megköszönjük, hogyha bankszámlánkra utal, a gyülekezet bankszámlájára. Most pedig folytassuk az Isten tiszteletünket az új énekes füzet 195. énekével. Zengj hallelujját az Úrnak!
Zengj hallelujját az Úrnak! Zengj hallelujját az Úrnak! Zengj hallelujját! Zengj hallelujját! Zengj hallelujját az Úrnak! Áldjad én lelkem az Úrat!
Áldjad én lelkem Áldjad én lelkem az Urat.
Áldjad én lelkem, áldjad én lelkem, áldjad én lelkem, áldjad én lelkem az Urat.
Jézus a menny és föld Ura,
Jézus a menny és föld Ura,
Jézus a menny Ura,
Jézus a menny Ura, Jézus a menny Ura, Jézus a menny és föld Ura.
Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik részéből. Az első 10 verset olvasom. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívnak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk. Urunk Istenünk, csak kérdéseink vannak ezzel a jelen helyzettel kapcsolatban, nem tudjuk, hogy miért történik mindez, de annyira jó, Urunk, hogy Te mindent tudsz, Te Ura vagy ennek a világnak is, kezedben tartod az életünket. Urunk, engedd meg nekünk, hogy hadd használjuk ezt az időt arra, hogy mérlegre tegyük mindazt, amit eddig csináltunk, hogy valóban jó irányba megy az életünk, hogy valóban az igazi kincseket kerestük-e ez idáig? Urunk, nagyon megrendül minden külső keret most, ami tartja az életünket, és szeretnénk most a belső erőforrások iránt fordulni. Szeretnénk belőled értelmet és erőt meríteni mindahhoz, amit csinálunk. Urunk, Te adtad ezt az időt is, és minden, amit a Te kezedből veszünk el, a javunkra van, azt tudjuk. Segíts nekünk, hogy igédből, szavadból, szent lelkedből megerősödve tudjuk átvészelni ezt az időszakot úgy, hogy közben gazdagszunk igazi kincsekkel, családi kapcsolatokkal, ima idővel, feltöltekezéssel. Áld meg ezt a mostani alkalmat, adj nekünk nyitott szívet, nyitott fület, hogy valóban meghalljuk a te üzenetedet. Szent lelkeddel áld meg az otthonokat, ahol most a te igét hallására gyűltek össze. Jézus nevében. Amen.
Az ige hirdetésére készülve a 166. dicséretet énekeljük. A 166. dicséretünk első versét, amely így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk.
Fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Kegyelmeddel minket segíts, az egy igazságra vezér. Úrunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Kegyelmeddel minket segít, az egy igazságra vezér.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Jó néhány textust olvasok föl most. Lukács evangéliumából is, és majd a második korintusi levélből. Az Lukács evangéliumából a 12. rész 33. és 34. versét olvasom. Ezt mondja Jézus: adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául. Szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. És a korintusiakhoz írott második levélből a 4. rész 6. 7. illetve majd a 14-től a 18. versig. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ezüstöm és aranyam nincs, mondja Péter a sánta koldusnak, amikor az nyújtja a karját a mizsnáért. De ez nem bevezetője egy hosszadalmas magyarázkodásnak vagy mentegetőzésnek. Azt mondja, hogy pénz nincs, de valami van. Van egy adnivalóm. Amin van, azt adom. Felhatalmazásom van Jézus Krisztustól, hogy meggyógyítsalak. Kelj fel és járj. Az alamizsnáért kinyújtott kéz nem marad üresen, Péter a saját kezét teszi bele, és megragadja, és fölhúzza, lábra állítja. És itt a drámai pillanat, mi történik? Vajon visszahullik a sánta, vagy megtörténik a csoda? És azt írja, igen, hogy azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Később így írja, hogy járkált és ugrándozott a templom, hát nem tisztelt teljes viselkedés ez, de nyilván örömében nem tudta megállni, hogy ne ugrándozzon ez a valamikori sánta. Isten ezt a történetet hozta elém, amikor arra kértem, hogy mutassa meg, hogy a gyülekezetünk hol tart most, és milyen jövőt szán neki. És ma is a következő alkalmakon ebből a történetből kiindulva szeretném kifejteni, hogy Isten mit tervez velünk, és mit vár tőlünk, mire indít minket, az ő népét, tanítványait. Hát elsősorban most itt Káposztás megyenen, de lehet, hogy máshol is. A mai alkalomnak tehát az a célja, hogy tudatosítsa bennünk, hogy óriási kincs birtokában vagyunk. Világi értelmű kincsünk nincs, de ettől ne legyen kisebbségi érzésünk. Van adnivalónk. Tudjuk meg, lássuk be, ismerjük el, éljünk vele, és merjük továbbadni. Ez lesz a három pontunk, hogy nincs, de mégis van. Mink nincs, milyen kincsünk nincs, és milyen kincsünk van. A második az, hogy az igazi kincsnek mi a jellemzője, az, hogy idő és értékálló, és a harmadik pedig mégis Krisztusról szól, a kincsünkről. Ebbe csak belekezdek, mert ez óriási nagy anyag. Kezdjük az első ponttal. Van egy ilyen film, kincs, ami nincs, ez lehetne mottónk. Ezüstöm és aranyom nincsen nékem. Ellentmondásos ez a téma, mert Jézusnak nem volt sem háza, sem vagyona, és beszélünk az apostoli szegénységről, de a világhatalmi tényezővé vált egyház nagyon sokszor bazilikákat, óriás bazilikákat és birodalmakat épített. A reformáció is akkor robbant, amikor a pápa bűnbocsátó cédula néven bocsátott piacra építési részvényeket, hogy félbemaradt beruházását befejezhesse. Assisi Szent Ferencet Isten szegénykéjének hívták, és kódulásból tartották fenn magukat. Ma mégis sokan vádolják az egyházakat, papokat pénzészséggel és anyagiassággal. Gyengénk ez a pénz. Nem csak az egyháznak, a világnak is. De az egyháznak külön kísértés, hogy világi, anyagi értelemben is gazdagodjunk. Mert a világ szemében az jelent státuszt, az jelent presztízst és hatalmat, hogyha valakinek pénze van, és ettől mi is nehezen szabadulunk. Akinek nincs pénze, az szerencsétlen, az csóró, az lúzer, de az egyháznak pénze van, akkor pénzsóvár, akkor nyerészkedő, akkor képmutató. A világ is kettős mércével mér minket. Ami neki jár, az az egyháznál bűn. És milyen érdekes, hogy a világ tudja, hogy mi a bűn, bűne az egyháznak. Értjük, ugye? Hát amikor mérnöki pályára készültem, akkor hirtelen Isten elhívott, és irányt váltottam a papi hivatás felé. Közeli rokonom féltő szavai intettek: Andráskám, fel fog kopni az állad. Hát miért hagyod ott a jó állásodat? Nem fogod tudni eltartani a családodat egy egyházi fizetésből. Bevallom, hogy szoros költségvetéssel dolgozunk, mind a családban, mind a gyülekezetben. Nem költekezhetünk meggondolatlanul, mindig számolnunk kell a pénzt, ez igaz, de azt is meg kell, hogy valljam, és ez egy bizonyságtétel, hogy Isten mindig megadta azt, ami szükséges volt. Sokszor gondolkodtunk, hogy jaj, szorulunk, és hogy jaj, mikor lesz jobb, de Isten mindig időben lépett. Így neveljük az öt gyermekünket, és így épült fel a templomunk is, röpke 20 év alatt, de meglett. És most itt vagyunk ebben a templomban. Isten alázatban tart, azt akarja mondani, hogy ne a pénzben bíz, hanem bennem. Kevés pénzed van, de nekem sok van, mondja Isten. Én gazdag Isten vagyok. és a pénz nálam van, és nem nálad, nem is baj, nem is árt ez nekünk. Istennél van a pénz, és ő pont eleget ad, és éppen időben. Azért szólok azokhoz is, akik keresztjének és pénzben is gazdagok, mert ilyenek is vannak, kérem, hogy ne szégyeljék, jó? Tehát ha valaki mégis meggazdagodott világi értelemben is, ne szégyelje, sőt, vegye úgy, hogy ez is az Isten pénze. Isten rábízta, hogy szolgáljon vele, hogy adakozzon, hogy váltsa át örök értékekre. És meg is érkeztünk a második pontunkhoz, az igazi kincs jellemzőjéhez, ami pont a mai időkben derül ki, hogy az igazi kincs az idő és értékálló. Hallottuk szüleink és nagyszüleink történetét a háborúról, hogy hogyan devalválódott a pénz, hogyan lettek először ezer, aztán millpengők, milliárdpengők, vagy hogy egy aranygyűrér, ami a felbecsülhetetlen érték volt annak idején, hogyan ért az egy fél kiló kenyeret. Tehát érdekes, hogy ez a bizonyos értéknek vett dolog is hogyan változik az idő és a helyzet függvényében. Világgazdasági válságok tanítottak rá, hogy a pénz és az értékpapír egyik pillanatról a másikra semmivé válhat. Értéküket vesztik. Bizonyára nagyon sokan vannak olyanok, akik hitelt vettek fel annak idején, és mennyire nehéz teherré vált az most. A Biblia tanít a pénzről, a földi kincsek használatáról, hogy mit történik, ha nekünk több jut, akkor egyszerűen azt mondja, hogy oszd szét. A pusztában vándorló zsidó népet is egy érdekes jelenséggel Isten a mannával táplálta, és a mannának az volt az érdekessége, hogy csak egy napig volt használható, ehető, nem lehetett felhalmozni, nem lehetett eltenni másnapra, nem volt tárolható. Ha többet szedtél, mint amit meg tudtál enni, akkor oda kellett adni a másiknak. Különben ránk romlik, elvész. Az az üzenete Istennek, hogy nem a manna éltet, hanem Isten az, aki a mannát adja. Ő benne kell bízni, nem a mannában. Nézz a földi kincsen túlra. A földi idéglenes és romlandó, vegyél a földi kincsen olyat, ami átvihető az életen túli világban. Váltsd át. Olyan érdekesen mondja ezt az igénk. Lukács evangélista ezt mondja. Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául. Szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a szívetek is. Azt jelenteni ez, hogy a földi kincsen mennyeit lehet vásárolni? Hát nem ilyen egyszerűen, vagy nem ilyen közvetlenül, de van benne valami. Igen, az, amit Isten földi kincsként a kezünkbe ad, azt nagyon jó kell tudni használni. Arra mutat mindez, hogy itt a földön nem tárolhatunk, nem halmozhatjuk azokat a dolgokat, amiket Isten ebben a romlandó világba helyezett, mert ez mind elvész. A világgal együtt elvész. És itt jön a harmadik pontunk, az igazi kincs. Aki időt és értéket álló, aki maga Krisztus, akire ezt mondja Péter apostol, hogy ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus nevében kelj fel és járj. Az elején mondtam egy ilyen mondatot, nem is biztos, hogy kimondtam úgy, hogy érthető legyen, hogy óriási kincs birtokában vagyunk. Ez nagyon érdekes, nem mi birtokoljuk a kincset, hanem a kincs birtokol minket. Nem mi birtokoljuk Jézust, hanem mi befogadhatjuk őt, és ő befogad minket. Aranyom és ezüstöm nincs, de amin van, azt adom. Az a kérdés, hogy mi személyesen, mint keresztjének, vagy mi, mint Káposztásmegyeri gyülekezet, vagy bármilyen más keresztény gyülekezet, mink van? Van-e Krisztusunk? be kell, hogy valljam, hogy én magamról nem gondolom, hogy én egy nagy dobás lennék, egyáltalán nem vagyok egy érdekes vagy értékes személyiség, én, mint Zámbó András, vagy most bocsánat, hogy ezt mondom a gyülekezetünk nevében is, hogy a Káposztás-Megyeri gyülekezet lehet, hogy van egy pici híre, vagy ilyesmi, de nem egy nagy dobás, vagy nem egy különleges valami közösség. Ahogy a Biblia mondja, csak cserépedények vagyunk. Cserépedények, törékenyek, de olyan kincs van bennünk, ami óriási, örökkévaló kincs. És ez, amiről tényleg Pál apostol is dadogva beszél, ez nem más, mint Jézus Krisztus. Még egyszer olvasom ezt az igét. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ha valami ragyog rajtunk, ha valamitől fénylünk, akkor az a dicsőség, amit Isten megmutatott Krisztusban. Titok ez, és csak dadogni tudunk róla, vagy talán a szavaink nem is elegek, nem is jók erre, hogy kimondjuk. És tényleg talán sokkal jobb, hogyha beszélnek maguk az életek, beszélnek a tetteink, beszél a közösségünk. Nagyon szép alkalom sokszor a konfirmáció. Volt olyan, amikor a felnőttek konfirmációja alatt szabadult alkoholisták is hitet vallottak, hogy hogyan lettek új élettel gazdagabbak Krisztusban. Hogyan szabadultak ki abból a megkötözött életből, amit az alkohol jelentett, és aztán hogyan cseréltek pohárt, az alkohol poharát az Úr poharára. Vagy beszélhetnek a meggyógyult betegek is, akik krónikus betegséggel küzdöttek, vagy éppen leállt a veséjük, és Isten csodájaként visszakapták az egészségüket. Újraindult a vese. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Valamilyen hatalmas erővel rendelkezünk Krisztus miatt, amiről mi sem tudunk igazán. Megvillannak az életünkben ezek a nagy pillanatok, megvilágosodások, értelmet kap az életünk, valakinek esetleg teljesen fordulatot vesz az élete, és hatalmas erő szállja meg. Ne szégyeld, tehát ez a mai alkalomnak az üzenete, hogy ne szégyeld, hogy nem vagy anyagilag olyan sikeres, mint a világ, vagy mint a világ elvárja. Ne gondold, hogyha valaki nyújtja a kezét, vagy a világ nyújt, kér valamit, hogy akkor neked azt kell adni, hanem szemléld, hogy milyen kincsed van Krisztusban. Szemléld, hogy ő a tied-e, és gyönyörködj benne. Amikor visszanézek én is akár a család életünkre, akár a gyülekezet életünkre, most már 25 éves házasok vagyunk, feleségemmel, sőt most már 26, a gyülekezetben is több mint 20 éve itt vagyunk, és fantasztikus történetek vannak mögöttünk. Olyan élmények, amik mind a közösségnek az erőt adó élményei. Amikor elmentünk táborozni, rengeteg embert ismerünk, embereknek a családtörténeteit ismerjük, együtt meneteltünk ezekben a történetekben. Ezek tényleg gyógyulások és csodák történetei, szabadulások történetei. A közösség egymást gazdagító tarkasága és színessége jellemez minket. Nagyon fontos, hogy ebben is elmerüljünk, hogy ebben is gyönyörködjünk. Akár tegnap is valakiket láttam, hogy összejönnek és játszanak. Játszanak, társas játékoznak. A közös játék, a közös munka mind-mind összeköt minket, mind gyülekezeti közösséget. Ez a kérdés, hogy aki hívőnek mallja magát, az tudja, hogy mekkora kincse van. Tudja, hogy hogy örök élete van, és mindaz, ami most itt a világban történik körülöttünk, a krízis, a veszély, a betegség és a halál is, hogy Isten mindezen túl tud mutatni. Mert van egy olyan Krisztusunk, aki közénk jött, vállalta, hogy megfertőződik, ő maga nem lett bűnné, ő maga nem lett bűnös, de vállalta a mi bűneinknek a terhét, vállalta a mi bűneink büntetését, és vállalta a nekünk járó halált. Gyengeséget vállalt, kitettséget vállalt, és amikor ez megtörtént az Isten ítélete rajta, akkor ő hagyta magát meghalni, hagyta magát megölni, hagyta magát keresztre feszíteni, de mindezt értünk tette, és abban az Istenben bízva tette, akinek őt hatalma volt feltámasztani. Ez a nagyon nagy kincsünk, hogy az a Krisztus, aki hagyta magát megölni, és aztán kiszolgáltatta magát Istennek arra is, hogy feltámassza őt, ez a mi gazdagságunk. Az a kérdés, hogy tisztában vagyunk-e vele? Tudunk-e vele élni? És most tényleg a helyzetek és a krízisek is hozzák ennek a kérdését, hogy aki megbetegszik, vagy aki akár a halálos ágyán van, tud-e ebből élni, tud-e ebből meríteni? Tudunk-e mi is ezáltal segíteni? Tudjunk-e ebben gyönyörködni, és tudjuk-e ezt tudatosítani magunkban, hogy ez a miénk? Egyáltalán hogyan lehet a miénk? Hallottam róla, de hogyan hihetek benne? Mit tehetek azért, hogy az enyém legyen? Lehet, hogyha valaki kívülálló nézi, vagy hallgatja ezt az adást, azt kérdezi, hogy hogyan lehet ez az enyém? Mit tegyek azért? És egy nagy fontos dolgot mondok csak, hogy Isten Jézus Krisztus adta, aki a kereszten meghalva azt mondja, hogy elvégeztetett. Minden, amit lehet megtenni a te üdvösségedért, az örök életedért, azt Isten elvégezte Jézus Krisztusban. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ennyi. Nem tudok érte semmit se tenni. Annyit tudok tenni, hogy azt mondom, hogy igen, így van, akkor én ezt köszönöm. Én ezt szeretném elfogadni. Istenem, ajándékozz meg engem ezzel a hittel, hogy én ezt elfogadjam. És szeretném, hogyha az az örök élet, amit Jézus Krisztus jelent, az a számomra is elérhető lenne. Ennyi. Nem tudunk semmit se tenni, csak annyit, hogy azt mondjuk, hogy Uram, bocsáss meg, tényleg vétkeztem, tényleg bűnös ember vagyok, tényleg megérdemlem azt, ami rám következik, de hiszem azt, hogy az a büntetés, ami engem jogosan érne, azt Jézus magára vette. Ez a mi kincsünk, és ez, amit talán, ha valaki átélt és keresztjénél lett, lehet, hogy nem is mindig tudja, nem is tud mindig megmerülni ebben, nem is mindig tudja átélni. De erre hív minket ez a böjt, ez a húsvéti készülődés is, hogy amikor e felé menetelünk, a húsvét felé, és talán most ez a fajta böjti időszak még jobban segít ebben, hogy amikor nem vonja el a sok világi kincskeresés az életünknek életünk tekintetét a mennyei kincsről, akkor talán még jobban el tudunk mélyedni abban, hogy ő ránézzünk arra a Krisztusra, aki eljött értünk, önmagát adta értünk, és feltámadott értünk. Mind azért tette ezt, hogy ne csak itt a földön legyünk ő vele, hanem megtapasztaljuk az örök életnek az előízét itt, és örök életre hívjon minket. Aki hívő, tehát annak örök élete van, és annak kihívást is intézek, hogy tudod-e, hogy mekkora gazdagságod van? Te magad élsz-e belőle? Mennyire vonja el a figyelmedet a világ, a kincskeresés, a verseny, a félelmek vagy a megfelelések? És tovább, ha tudod, hogy neked ez van, hogy ő van, tudod-e, hogy mennyien várnak erre a kincsre? Tudod-e, hogy milyen erő és hatalom, és milyen gyógyító és szabadító energia van az Úr Jézus Krisztusban? erre hívom a gyülekezetünk tagjait is, és mindenki más is, hogy ha van Krisztusod, ne szégyeld, hogy hogy anyagilag nem vagy sikeres, vagy nincs pénzed, hanem szemléld azt a kincset Krisztusban, amit van, és gyönyörködj benne, és élj belőle, táplálkozz belőle, és add tovább. És akinek pedig még nincs, az mindenképpen használja fel ezt az időt arra, hogy keresse ezt a Krisztust. Ha most nincsen Bibliája, internet bőven van, azon megtaláljuk a Bibliát is, csak olvass el a Márk evangéliumát, vagy Lukács evangéliumát, vagy bármelyik evangéliumot, amelyik a Bibliában van, Jézus Krisztus személyéről, az ő megváltó művéről. És aztán, ha lehet, akkor keresse meg valakit, akiről tudja, hogy hisz, aki keresztjén, és kerüljön kapcsolatba egy keresztény közösséggel. Istennek legyen hála, hogy ezt a közösséget most ezeken a médiumokon keresztül is gyakorolhatjuk. Bátorítuk is mindenkit, hogy hívjuk egymást, beszélgessünk egymással, bátorítsuk egymást, főleg ebben az időszakban, amikor nagyon sokaknak nehéz a sorsuk a karanténban, az elzártságban. Olyan felületeken vagyunk összezárva, amit eddig nem tapasztaltunk, olyan feszültségek is kijöhetnek belőlünk, amit eddig nem érzékeltünk, nem tapasztaltunk. Adja Isten, hogy mégis lehetőség legyen az elcsendesedésre, az elmélyedésre, az őt keresésre, és az egymással való ilyen különleges találkozásra. És legyünk nem csak interneten, hanem imádságban is kapcsolatban, imádkozzunk egymásért, és majd most, amikor befejezem ezt a prédikációt, ezt is fogjuk tenni. Erre az imádságra készülve most énekeljük a 274. dicséretünket. A 274. dicséretünk első, harmadik és negyedik versét, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.
Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Az csodaképpen őrzi itt lent, ínség baj közt is élteti. Ki mindent szent kezébe tett, az nem fővényre épített. Csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lesz. Az Úr rendelte kegyelemben, örök bölcs célnak megfelelsz. Ki elválaszta életünk, jól tudja, hogy mi kell nekünk. Zeng hát az Úrnak, s járt az utat, mit éppen néked ő adott. A mennyből gazdag áldást juttat, s majd Jézus át szép új napot. Ki benne bízik és remél, az mind örökké véle él. Ki benne bízik és remél, az mind örökké véle él.
Imádkozzunk! Áldunk téged, édesatyánk, köszönjük, hogy szeretsz. Köszönjük, hogy szeretetből teremtettél, és magadért, a te dicsőségedért teremtettél minket. Bocsáss meg, hogy te rólad elfeledkezve elfordultunk tőled, bocsáss meg az egész emberiség bűneit, és bocsáss meg a mi bűneinket, személyes bűneinket. Bocsáss meg, hogy azt a kincset, amit te elkészítettél, azt elhanyagoltuk. Nem vettük figyelembe, hogy az igazi kincs a veled való örök kapcsolat. Bocsáss meg, hogy amióta üres a szívünk, próbáljuk minden mással megtömni, anyagi, világi, földi kincsekkel, pénzzel, dicsőséggel, hatalommal. Bocsáss meg ezekért. Édesatyánk, a mostani helyzetben is köszönjük, hogy ébrezgetsz minket. Köszönjük, hogy a krízis, amikor kimozdulunk a mindennapi, a hétköznapi kényelmes állapotunkból, akkor az felnyitja a szemünket arra, hogy nem természetes. Nem természetes az életünk, nem természetes az, hogy egymással közösségbe lehetünk, nem természetes az, hogy megölelhetjük, megcsókolhatjuk egymást büntetlenül, fertőzésmentesen. Köszönjük, édesatyánk, hogy most olyan értékeket mutatsz a krízisben, amikre nem is gondoltunk. És köszönjük, hogy mindenkit megszólítasz, az egész világot megszólítod, hogy egymásra van szükségünk, egymás segítségére, hogy egymás felé kell fordulnunk, hogy le kell tennünk a fegyvert, le kell tennünk a szerszámokat, le kell tennünk a munkaeszközeinket, és abba kell hagyni a munkát, sabbatot kell tartani, meg kell szentelnünk a leállást, a rád figyeléssel, az egymásra figyeléssel, hogy újra megtaláljuk egymást és téged. Édesatyánk, átéljük a kiszolgáltatottságunkat a betegséggel szemben. Szeretnénk te hozzád fordulni a betegekért. Kérünk, hogy gyógyíts. Gyógyíts mindenkit, aki akár a világjárvánnyal, akár más betegségekkel szembesül. Kérünk, Urunk, hogy adjál erőt az ápolóknak, az orvosoknak, adj nekik védettséget. Nagyon hősies munkát végeznek. Kérünk, Urunk, hogy használd őket a te dicsőségedre. És Urunk, imádkozunk azért is, hogy akik áldozatul esnek ennek a betegségnek, akiknek elérkezett az életük vége, őket is készítsd föl, hogy az utolsó óráig, perceig is hozzád vezessenek. Kérünk, hogy adj lehetőséget mindenkinek, aki látja már, hogy vége az életének, hogy megtérhessen hozzád, hogy megismerjen, hogy felismerjen, hogy megkapja Krisztus és a feltámadás reménységét. És imádkozunk azokért, akik elveszítették a szeretteiket. Könyörgünk értük is, hogy adj nekik vigasztalást. Nekik is add az örök életnek a reménységét. Add Krisztust, azt a kincset, azt a mennyei kincset, amely túlmutat ezen a földi életen és értéken. Édesatyánk, imádkozunk azért is, hogy amikor megszabadítasz minket ettől a helyzettől, és visszaadod a munka lehetőségét. Imádkozunk azért, hogy mind a munkások, mind a munkáltatók máshogy kezdjenek el dolgozni. Legyen egy más szemlélet, egy más szemszög. Legyen egy irántad való tisztelet, hogy téged lássunk, és ne csak a földi kincseket. Segíts, hogy te érted dolgozzunk, nem magunkért, ne az önző érdekekért. Imádkozunk, Urunk, hogy álljon helyre a rend, de azért is imádkozunk, hogy tanuljunk ebből, és hogy legyen valami új rendje a munkának is. Nagyon imádkozunk, Urunk, a vezetőkért, adj nekik bölcsességet, lélek jelenlétet, lelked vezetését, és adj közéjük egységet, hogy sem politikai, sem gazdasági megosztottság ne üsse fel a fejét, hanem mindenki tudjon együttműködni. Adj közénk is, keresztjének közé is egységet, hogy tudjunk együtt imádkozni mindenkiért, akit most nagyon sújt ez a helyzet. Kérünk, taníts minket ebben a mostani krízisben rád tekinteni, egymásra nézni, összefogni, nem vék alá rejteni a kincsünket, és legfőképpen imádkozni. Taníts minket imádkozni. Kérünk, édesatyánk, hogy segíts a családoknak, hogy újra szorosabbra vonják a kötelékeket, a kapcsolatot. Segíts meg az édesapákat, édesanyákat, hogy a gyermekeikkel újra tudjanak beszélgetni, játszani közösen. Tudják megélni a közösséget, amire el vannak hívva. Kérünk, Urunk, hogy használd ezt a helyzetet, ezt az időt arra, hogy békesség, kibékülések legyenek a családokban, a rokonok közt, hogy tudjanak egymástól bocsánatot kérni, és tudjanak megbocsátani. És kérünk, segíts, Urunk, hogy mi felnőttek is felfogjuk, hogy az igazi érték az a kapcsolatokban van, nem a munka teljesítményében. De köszönjük, hogy közben van munka, van teljesíthető munka, van élelem, köszönjük, hogy van mit ennünk, és hogy az életünk nem fenyegeti az éhhalál veszélye. Kérünk, Urunk, hogy adjál ilyen összefogást is, hogy megtaláljuk azt, aki éhezik, aki fázik, akinek pénz kell, vagy akinek étel kell. Köszönjük, édesatyánk, hogy úgy imádkozhatunk, hogy tudjuk, hogy meghallgatsz, hogy bízhatunk benned, hogy nem tart a haragod örökké, és nem tart a te büntetésed sem örökké, és hogy ezt a büntetést az Úr Jézus Krisztus maga testében felvitte a keresztfára, és elhordozta. Köszönjük őt neked. Szeretnénk az ő személyét, az ő váltságművét elkérni a számunkra, magunk számára. Kérünk, hogy tedd hathatóssá, életté mindazt, ami az evangéliumban megvan írva. Imádkozunk főleg azokért, akik nem ismernek téged, hogy add magadat. Nyisd ki az ajtót Krisztusban a számukra is, és adj az egyházaknak olyan üzenetet, olyan nyitottságot, hogy tudjunk adni téged. Ebben a bizalomban kérünk téged, hogy segíts, áldj meg minket, így imádunk és áldunk téged, és köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk. Szeretünk, áldunk, magasztalunk az Úr Jézus Krisztus nevében, aki értünk adta magát. Téged áldunk, dicsérünk, te vagy egyedül méltó. Szenteltessék meg a te neved. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az új énekes füzetünk 36. énekével zárjuk az Isten tiszteletünket. Csak Krisztusban kaptam reményt.
Csak Krisztusban kaptam reményt, új öröm
új élet cél, ő rá mindig számíthatok, bármilyen nagy próbát kapok. Szerelmel adja égi gér, békéje mélyebb tengerné, Isten a földön megmentett, úgy jött ide, mint ajándék, menteni jött, de őt verték, míg értünk volt a kereszten, ki engesztelte az Isten, a bűnöm mind ő rajta volt. Életet adott,
mi teste sírba nyugodott,
gondolták a fény halott, de harmadnap feljött a nap, Krisztus a sírból feltámadt, most már övé a győzelem. Szabadult az életem, én az övé, ő az enyém, áldozatának érdemény. Nincs többünk vár, éves halál, Krisztus bennem él most már, és bölcsömtől sírom így, ő vele eldőtt sorsom is. Sem a pokol, sem emberek, kezéből már ki nem vehet. Míg visszatér, vagy mennybe hív, nagy diadalban részesít. Visszatér, vagy mennybe hív, nagy diadalban részesít.
Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Isten áldását a Péter első leveléből olvasom. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Isten áldja meg a vasárnapunkat és a további életünket. Áldás, békesség. Viszontlátásra.